És miközben Oswald Marikát is halljuk, elköszönök önöktől, a kalendárium mai műsor ezzel véget ért. A szerkesztő Márta Renátó, a hangmérnök Rácz Dorottya volt, Nánás Janikót hallották.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Kazincbarcikán FM 97,7. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
Olyan érzés volt, mintha porszívóval szívta volna valaki a gyomromat, megszúró, hányinger, görcsök, még lázas is voltam.
Renáta most 48 éves. 35 éves korában derült ki, hogy gyomorfekélye van. Úgy gondolja, hogy a stressz miatt alakult ki, mivel azokban az években rengeteget idegeskedett. A gyomorbetegségeknek sokféle formája létezik. A legelterjedtebbek a gyomorhurut, a gyomornyálkahártya túlérzékenység, a reflux és a fekélyek. A gyomorrák szerencsére Európában kevésbé gyakori. Hallgassuk tovább Renátát, aki egy sikertörténetet mesél el, mivel az utóbbi években már nem kell rendszeresen gyógyszert szednie, és a kontrollok száma is csökkent. Svejer Rita beszélgetett vele, a mai műsor összes felvételét ő készítette.
Kiderült, hogy gyomorfekélyem van.
Milyen vizsgálatok utaltak erre?
Legelőször egy laborvizsgálat, és aztán utána evidencia volt, hogy gyomortükrözés. És akkor kaptam egy gyógyszeres terápiát, fájt tőle a fekély, és akkor kaptam egy olyan gyógyszert, ami valami fémréteget képez, és akkor úgy gyógyít. 2 évente jártam gyomortükrözésre, közben nekem kialakult egy kólitis ulcerózám is, ami vastagbélfekély. Az egy kolonoszkópos vizsgálattal lett diagnosztizálva, arra is kaptam gyógyszert. Oda kell figyelni az étkezésre, sokat számít a gyomorfekénél a stressz. Átértékeltem azokat a dolgokat, amiből problémát csináltam. Begyógyult a fekély, nyilván ott van, ott egy heg, de nincs tünetem. Elkezdtem sportolni is, aktívan mozgok. Most már 3-4 évente elég egy ilyen ellenőrző tükrözés. Most tartunk ott, hogy meggyógyult.
Tehát nem is kell gyógyszert szedni?
Nem. Nem. Akinek van ilyen gyomorpanasza, tavasszal és jobban érzi. Valamiért a gyomorsav termelődés sokkal intenzívebb, és akkor ilyenkor kúraszerűen van egy bizonyos gyógyszer, ami fémréteget képez a gyomron, és akkor ezt a heget nem engedi, hogy sebesedjen. Ezt kúraszerűen szoktam, vagy ha valami olyasmit látok, hogy ha én ezt most nem eszem meg, akkor én herpeszt kapok, na akkor szoktam még ezt beszedni, és akkor nagyon jól el vagyunk.
Miért egyébként mi az, amit nem ehet? Van tiltólista?
Ó, nekem elég sok, mert van tejallergiám is, burgonya keményítőre is allergiás vagyok, krumplit semmilyen formában, még pucolni sem tudom, kesztyű nélkül, mindjárt sebes lesz a bőröm. Ha megeszem, az fájt, az nehéz volt, úgy éreztem, hogy szikla van a gyomromba, és ez ki akar onnan jönni, például hagyma, azt én abszolút tudom, hogy ártok vele.
Többször eszik, keveset?
Igen, de a legtöbbször az maximum 3, és akkor ilyen köztesekbe gyümölcsöt. Meg azok a zöldségek, még főzve se, ilyen K-betűs, vagy káposzta. Kigyóborkának a magja, illetve paradicsom héja, azt nem bírja a gyomrom. Nem.
Ilyenkor azonnal jelentkezik a fájdalom?
Igen, kellemetlen, mint amikor beragad a rekeszizomba a levegő, és akkor olyan szúró érzés.
Azért, hogy nyugodt maradhasson, tesz bármit, jogázik-e? meditál-e, bizonyos tréningeket, relaxációs tréningeket alkalmaz-e?
Nem, az nyugtat meg, amikor hazamegyek, becsukom az ajtót, csak én vagyok, meg az, amit én szeretek, és azok, akiket én szeretek. Rá kellett jönnöm, hogy mi az, amit ki kell zárnom az életemből, mi az, amit a gondolataimban gyökeresen meg kell változtatnom ahhoz, hogy megtörténjen a szervezetemben is a változás.
Diétával, életmódváltással és megfelelő stresszkezeléssel, esetleg pszichológusi segítséggel nagyban enyhíthetők a gyomorrendszeri tünetek. Mondja Fülöp Petra táplálkozástudományi szakember. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ egyes számú belgyógyászati klinikájának dietetikusa.
Vannak olyan ételek, és ez minden gyomorbetegre vonatkozik, amelyek tiltó listán vannak?
Leginkább a csípős ételek, a füstölt hús készítményeket én ide sorolnám, a tömény, cukros édességeket, tehát mondjuk egy nápoly, vagy egy kakaós csiga, ami egyébként is úgy töményen, meg még kakaós is, kicsit zsírosabb is, tehát ezek azért úgy elég irritálóak tudnak lenni. Az alkoholos italok, a szénsavas italok fogyasztása, és amit érdemes fenntartás kezelni, azok például a durva rostot tartalmazó zöldségek, káposztafélék, karalábé, kelbimbó, karfiol, esetleg a lencse, bab, borsóból készült ételek, mert azok sokkal nehezebben nem emészthetőek. Ezek később majd visszaéleszthetőek lesznek az étrendbe, de a felépítő diéta során megvannak a módjai, hogy hogyan érdemes ezeket elkészíteni úgy, hogy tényleg beéleszthetőek legyenek az étrendbe, és hogy könnyebben tolerálják akár a héj résznek az eltávolítását, mondjuk egy babnál áttöréssel, átpaszírozással, vagy akár leönteni róluk az első főzőlét. A turmixolás sem rossz egyébként, csak azzal az a baj, hogy benne marad a héjrész, és akkor az attól függetlenül még ugyanúgy puffasztó tud lenni.
És gondolom minél többet főzni, párolni, és sokkal kevesebbet sütni.
Lehet sütni is, csak akkor inkább sütőben érdemes. Eléggé elterjedt lesz a forró levegő sütőnek a használata, azt is lehet alkalmazni nyugodtan, de akár mondjuk egy adagedényben, vagy sütőzacskóban is lehet sütni bátran, akár rakott ételeket is be lehet illeszteni, mondjuk egy rakott cukkinit, az könnyebben emészthető is, viszont a bőolajban sült ételek, vagy bőzsírban sült ételeket, azokat érdemes kerülni. A párolás, meg a főzés teljesen jól beilleszthető, nagyon könnyen emészthető ételt fog biztosítani.
A gyümölcsök közül az alma és a banán a top listás, amiket biztosan lehet fogyasztani?
Az alma, a banán, a barack, vannak olyanok, amik kicsit puffasztóbbak, de például héj nélkül el lehet őket fogyasztani, mint mondjuk a körte vagy a szilva, viszont mondjuk egy narancs, vagy például egy kiwi, vagy egy mandarin, az már annyira savas, hogy azt már nem fogja annyira tolerálni a beteg. Vannak olyanok is, mint mondjuk a bogyós gyümölcsök, azokat van, aki tolerálja, de van, aki már nem, tehát az például már egyénfüggő szokott lenni, vagy például, mint az asszal gyümölcsök, azok a magas cukortartalmukból kifolyólag nehezebben tolerálhatóak.
Tehát itt a cukortartalom is lényeges.
Igen, ami cukrosabb, az fokozza a savtermelődést.
A tejtermékekkel mi a helyzet?
Van, akinél jobban fokozza a savtermelődést, viszont a tejszín, tejföl, sajtok azok kevésbé, de azok meg nagyon zsírosak. Érdemes arra figyelni, hogy alacsonyabb zsírtartalmú legyen. Nem zárnám ki az étrendből, mert nagyon jótékonyak a bélflórára nézve.
Gabonák, pékáruk?
Jobban szokták tolerálni a fehér búzalisztes termékeket, főleg akár mondjuk egy kovászos fehér kenyeret, az könnyebben emészthető, viszont hogyha tolerálja az illető, akkor lehet akár rost kenyeret is, vagy teljes kiörlésű kenyeret is választani. Javasolnám is, hogy azt válassza, mert azok alapból picit több rostot tartalmaznak, jobban elterítik az embert, lassabban emelik meg a vércukorszintet, segítik a salakanyagok könnyebb áthaladását a béle, de nem feltétlenül azokkal kezdeném a diétának a felépítését.
Elmesélte, hogy gyakran szokott a betegeknek ajánlani reggelire, ebédre, vacsorára valót. Vannak ilyen jól bevált menük? Még akkor is, hogyha azért nagyon személyre szabott a tanácsadás?
Igen, vannak olyanok, amik a legtöbb ember számára beválnak. Mondjuk egy sonkás sajtos szendvics, vagy meleg szendvics is lehet az étrendben. Abban sincs olyan, ami nehezebben nem emészthető. Ha valaki tolerálja a tojást, nem okoz neki savtúl termelődést, az is mehet reggelire. Megpróbálható a zapkása is, vagy egy hajdinakása, hogyha szereti valaki. Ezek vízben oldódó rostot tartalmaznak, sokkal jobban tolerálhatóak, mint mondjuk a durva rostot tartalmazó ételek. Fahéjjal, akár pici kókuszreszelék, vagy mák is beletehető, bár a mákot fekély esetén nem javasolnám, de egy refluxos betegnél el tud férni az étrendbe.
Gondolom, hogy a folyadékfogyasztásra nagy hangsúlyt kellene fektetni.
Igen, 2-2,5 liter folyadékot szoktunk javasolni, legfőképp vizet, lehetőleg ásványmenteset. Egyébként a borsmentete a például nagyon jótékony, puffanása is jó hatással van. Fekély esetén ott inkább egy ilyen napi 6-7 étkezés javasolt eleinte, és ott a folyadékbevitelt is érdemes elosztani, tehát hogy ne egyszerre vigyen be túl sok folyadékot az illető. Refluxos betegségnél nem kell ennyire, tehát ott lehet napi 4-5 étkezést megcélozni, és ott lehet kicsit többet is inni egyszerre, tehát akár 2-3 decit is.
Fontos, hogy ezekre a diétákra a gyomor problémákkal küzdők egy életen át figyeljenek?
Fontosnak gondolom, igen, egy sokkal jobb közérzet biztosítható a számukra, sokkal egészségesebbnek érzik magukat. Hogyha ezeket az ételeket kerülik, azzal több betegséget is meg tudnak előzni. Hosszú távon jobban járnak vele, hogyha odafigyelnek magukra.
Élete folyamán mindenki tapasztal valamiféle gyomorpanaszt. Ennek oka leggyakrabban egy-egy átmeneti gyomorhurut, gyomorgyulladás, amit kiválthat savtultengés, fertőzés, fűszeres ételek és az alkoholfogyasztás is. Vannak azonban úgynevezett alarmírozó tünetek, amikor mielőbb orvoshoz kell fordulni. Ilyen a nyelési nehézség és fájdalom, a rendszeressé váló hányás vagy hasmenés, a vérzés, a testsúlycsökkenés, illetve az éjszakai nyugalmat megzavaró panaszok. Dr. Zimmer József, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ egyes számú belgyógyászati klinika gastroenterológiai tanszékének egyetemi docense. A különféle gyomor problémák tüneteiről és a kezelés lehetőségeiről beszél.
Gyomor betegségeit alapvetően, hogyha csoportosítjuk, akkor gyomornyálkahelyi gyulladásokat, rák megelőző állapotokat, fekélybetegségeket, vérzéseket, daganatokat, motilitási betegségeket és funkciós betegségeket különítünk el.
A motilitás az azt jelenti, hogy az izommunka nem megfelelő a gyomorban?
A tápcsatornában a motilitás, az a mozgás, ez egy automatikusan szabályozott folyamat, és hogyha valamiért nem látja jól a funkcióját, nem megfelelő válaszokat ad a kihívásokra az adott szerv, akkor motilitási zavarokról beszélünk. Tehát a motilitás az valójában a zsigereknek a mozgását jelenti. Lehet gyorsabb, mint kellene, és lassabb, mint kellene. Mindegyik okozhat problémákat. Ha túl gyors a tápcsatorna motilitása, akkor nincs elég idő az emésztésre, a hatóanyagok felszívódására. Ha túl lassú, akkor pedig akár baktériumok felhalmozódása révén befertőződő állapotok jelentkezhetnek, megnőhet a daganatok kockázata.
Mit érez ilyenkor a beteg? Van-e például ennek a zavarnak egyértelmű tünete, vagy hasonlít más típusú gyomor problémák tüneteihez?
Vannak típusos tünetei, de nem mindig okoznak tüneteket. Körülbelül a felnőtt lakosság 20%-a, akinek az idegrendszerének nagyon nagy figyelme fordítódik a tápcsatornai történésekre, ők sokkal hamarabb és sokkal kisebb góros eltéréseket észrevesznek. A motilitási zavaroknak, ha túl gyorsak, akkor élénk korgó érzések, erős görcsök, illetve a gyors bélműködés miatt hasmenések lehetnek a következménye. Ha lassú, akkor az egy teltségérzést okoz, puffadás, végső soron akár székrekedés lehet. Ha nagyon lelassul, annak hányinger, súlyosabb esetekben pedig akár hányás is lehet a következménye, ami táplálkozási nehezítettséghez, aztán akár kiszárazáshoz vezethet, súlyos esetekben komoly beavatkozások kellene.
A gyomor problémák esetén a fájdalom az felhasban, bal rekeszizom alatt jelentkezik, és ez mondjuk igaz az összes gyomorbetegségre, vagy ez is változó?
Nem mindenki érzi meg, sokkal több embernek van gyomorbetegsége, mint ahányan tudnak róla. Sajnos a gyomorrákok erre egy nagyon rossz példa, nagyon későn veszük észre őket, nagyon-nagyon későn okoznak tünetet. Jellegzetes helye a gyomor táji fájdalmaknak az úgy mondjuk, hogy has közép, felhas közép, bordaív alatti, illetve mivel nagyon gyakori probléma a Helicobacter pylori okozta gyulladás és ebből adódó fekély, ezért a jobb bordaív alatti alatti fájdalmak is, ezek inkább szúrófájdalmak lehetnek.
Ugyanúgy elő kellene írni a gyomortükrözést is bizonyos időközönként, ahogyan egyébként a végbél vagy a vastagbél tükrözést?
Gyomor problémák gyakorisága jelentősen eltér földrészenként, országonként, sőt országon belül régiónként is. Ennek az a fő oka, hogy a gyomorrákoknak, illetve a fekélyeknek egy jelentős részét, így a vérzéseknek is egy jelentős részét Helicobacter pylori okozza. Ennek az előfordulási gyakorisága különböző. Észak-Európában kevesebb, Ázsiában borzasztóan sok. Európai mércével, mivel ritka a gyomorrák, ezért nem érdemes mindenki találvetni invazív vizsgálatnak. Európában nincs gyomor szűrés, sem Helicobacter szűrés, sem pedig tükrözéses szűrés. Szemben például Japánban, ahol 2-3 évente gyomortükrözést javasolnak 40-50 éves kortól. A Helicobacter pylori fertőzések lecsökkentése, illetve esélyének lecsökkentése az alapvető higiéniával, kézmosás, illetve a közös egytálból étkezések, közös evőeszközök használatának a kerülésével, az alapvető tisztasággal jelentősen csökken.
A gyomorbetegségek közül mely típus fordul elő a leggyakrabban itt Magyarországon?
A Helicobacter okozta gyomorgyulladást, ami legtöbb esetben előfordul, de nagyon-nagyon közel van statisztikailag a diszpepszia, a gyomor nyálkahártyának a túlérzékenysége. Ezek az agybél interakció zavarainak a tárgykörébe tartoznak. Utána következnek fekélybetegségek és sokkal ritkábbak a daganatos betegségek, és a legesleg-legritkábbak az igazi motilitási betegségek.
A gastroenterológiai szakrendeléseken hány százalékban vannak azok, akik gyomor problémával jelentkeznek?
Ha mindent összevetünk, és nem húzunk éles határokat azzal, hogy csak gyomor probléma vagy gyomor probléma és más probléma együtt, akkor ez 40%-ot is kitesz, 40-50%-ot. De ezeknek egy jelentős része a funkcionális, tehát hasi puffadással járó, zavaró panaszokkal járó kórképek. A gastroenterológiai szakrendelésnek a kompetenciájában, tehát amit csak itt lehetne megoldani, ennek az aránynak lényegesen kevesebbnek kellene lenni. Az embereknek időben fel kellene ismerni ezeket a problémákat, megfelelő segítségért fordulniuk, a családorvosoknak időben javítani kellene ezeken a problémákon, és akkor nem állandósulna ennyi panasz, illetve sokkal kevesebben kerülnének centrumokba.
A diagnózishoz milyen lépések vezetnek?
Az első feladat a kor szerinti tisztázó vizsgálatok vagy szűrővizsgálatok elvégzése. Fiataloknál ez laborvizsgálatot jelent, illetve tüneti gyógyszeres kezelést, savszekréciógátló kezelést. Kóraszerűen megvárva, hogy megszűnnek-e panaszok. Abban az esetben, ha kor szerint már daganat statisztikailag előfordulhat, tehát az illető 50 évnél idősebb, akkor erről meg kell győződni új tüneteknél, gyomortükrözés elengedhetetlen. Vészjósló tünetek, amik daganatok vagy súlyos betegségek jelei lehetnek, azok mindig nagyon részletes kivizsgálást igényelnek. Fekélyek vérezhetnek is, véres széklet, fekete széklet, emésztett véres széklet, vagy a véres hányadék, az mindenképpen sürgős kivizsgálást tesz szükségesre.
A kezelési lehetőségek mennyire széles körűek, mennyire tudnak a gyomorbetegségek minden fajtájára valamiféle megoldást találni?
Egy nagy problémánk van, az a gyomorrák későn kerül felismerésre, amikor már oki kezelésre nincs lehetőség csak lassítani a folyamatot, de egyébként a többi kórképre egyre jobbak a kezelési lehetőségeink, vannak új gyógyszereink a gyomor mozgási zavaraira, egyre hatásosabb kezelési protokolljaink vannak, de a Helicobacter fertőzéssel a mai napig nem tudunk megbirkózni populáció szinten. Mivel nagyon sok embernél alkalmazunk antibiotikum kezelést, ezért egyre több az olyan baktérium, ami rezisztensé válik a kezelésekre. Ha azokra a ajánlásokra figyelünk, hogy kezet mosunk, szájhigiénét tartjuk, ott a plakkokban tud megtelepedni, illetve nem dohányzunk, ugyanis az a baktérium elleni védekezést jelentősen rontja, akkor sokkal jobbak az esélyek, hogy elkerülünk betegségeket.
És a reflux kezelésében el lehet érni végleges gyógyulást?
Vannak nagyon hatásos módszereink, savtermelés gátló gyógyszerek, de sajnos igazán hatásos, tehát mindenkinek jó és végleges megoldást, akár itt lehet műtétet említeni, még nem ismerünk rá. A gyógyuláshoz az vezet, amikor a betegek betegek megváltoztatják a szokásaikat, és az egészségesebb életmódot, étrendet vezetik be. A stressz az keringési zavart idéz elő a tápcsatornában, amikor az agy meg az izom kapja a vért, és a zsigerek nem. A nyálkahártyák felszínén a védelem romlik, sebek, gyulladás fog megjelenni. Ezek is sajnos mind-mind belejátszanak a tápcsatorni betegségek kialakulásába.
Mária 26 éve kínlódik különböző gyomorbetegségekkel. A sorozat gyomorégéssel indult, aztán rekeszizomsérvel megműtötték, majd epe problémái jelentkeztek, és végül egy 2 centiméteres gyomordaganatot is találtak. De sikeresen kezelték a betegségeit, sok éven keresztül jól volt. Tavaly azonban kiújult a rekeszizomsérve.
Most egy éve történt, hogy étkezés közben azt veszem észre, hogy a gyomorszám elkezd feszíteni, égni. Utána meg hirtelen köhögési roham jött. Rám elkezdett a nyák jönni föl. A hátam közepén meg ilyen nagyon nagy fájdalmat éreztem, mert én azt nem tudtam, hogy ez az étel nem ment le a gyomorba, hanem a nyelőcsőbe fölgyülem lett. És a nagy köhögési roham által ez sugárba kijött. Pár óra múlva rendeződött, és akkor megint ettem, és ment tovább megint az élet, és nem is foglalkoztam ezzel. Csak egyszer azt vettem észre, hogy már gyógyszer se tud lemenni mindig a gyomorba.
Le tudja nyelni, csak éppen valahol megakad.
Igen, a gyomorszájnál ott megakad a nyelőcsőnél. Ezzel a köhögési rohammal el kellett mennem a pulmonológiára, ott megállapították, hogy a gyomor az oka az egésznek, asztmám lett. Tüdőcét megállapították, hogy a típusú tüdőgyulladást is okozott a gyomor, mert ahogy följön az étel, a ruhasztó baktériumok megtámadják a tüdőt, tehát a légcsőben keresztül bejutnak, és még műteni kell.
Pontosan milyen jellegű műtét lesz ez?
A gyomrot először le kell húzni a helyére, mert följött a mellkasba. 2010-ben is ugyanígy volt.
Amikor már úgy egyszer megműtött.
Igen.
De valószínűleg ez a probléma tért vissza.
Igen. Nem tudom, mitől kaptam, én nem ittam, nem dohányoztam, nem kávéztam.
Zsíros ételek, stressz.
Most van stressz, mert nemrég a férjemet temettem, ápoltam 3,5 évig, úgyhogy abban kicsit tönkrementem, de nem volt olyan család életünk, hogy kellene stresszelni.
Gondolom, az se egyszerű, hogy figyelni állandóan a diétára.
Az sem, de a legnagyobb probléma az epereflux-ra lévő gyógyszer, mert azt étkezés után 2 órával lehet bevenni, és ha bevesszük, utána 3 óráig étkezni nem lehet. Ez 5 óra. És 24 órában ezt 2-szer meg kell csinálni. Most csak úgy tudom, hogy reggel és este 10 órakor, mielőtt jön az étkezésem, hogy tudjak egy kicsit aludni. Régen 1 gram elég volt ebből, ez egy poralak, most már a 2 gramnál tartok. Nagyon a végén vagyok, sok kimerültség, a hányás, a nem alvás, ez a sok köhögés régúti nehézséget is okoz. Például evés után, ha egy picivel többet eszem, akkor már, ami nem megy le, én úgy érzem, hogy nyomja a tüdőt, és attól jön ilyen légszomjú. Lihegek, és nincs levegőm, és lehet, hogy ez az altípusú tüdőgyulladásnak a okozata. Azt mondták, nem kell rá gyógyszer, erre a gyógyszer a műtét. Az aszma minden meg fog szűnni, ha ez a műtét sikerülne.
Mikor lesz a műtétje?
Nem tudom, a professzor úr most fogja intézni. Szív-CT-n voltam, az már megvan. Lassan elkezdődik a megváltás, hát ha jobb lesz.
A gyomorbetegségek sok embert érintenek, és sajnos vannak köztük halálos kórképek is. Ezért ez a szakterület kiemelten fontos a tudomány számára. Mondja dr. Zimmer József.
Világszinten egy kulcsfeladat, rengeteg erőforrást használnak a kutatásban, rossz indulatú betegségek területén egyértelműen Ázsiában vannak a vezető központok, ott 10-szer több a beteg, mind a technológiákban, mind a módszerekben előrébb járnak. A funkcionális betegségekben, amik az agybél interakció zavarait érintik, ott az Amerikai Egyesült Államok és Nyugat-Észak-Európa vezető szerepe kimondható. Általában a gyomorbetegségekkel alapszinten mindenhol foglalkoznak, mi retrospektív vizsgálatokat végzünk. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi munkánk során észlelt eltéréseket elemezzük, és ezekből vonunk le következtetéseket. Próbálunk klinikai kérdéseket feltenni azzal kapcsolatban, irányba, hogy hogyan változtassunk. Kutatói fókusz problémák megértésére az alapvetően nálunk a helikobakter betegségekkel, a gyomornyálkatya gyulladásokkal, gasztritiszekkel kapcsolatban, illetve a felső tápcsatorna így a gyomor vérzésekkel kapcsolatban történik, amiből vannak nemzetközi publikációi.
Hogyan látja, a közeljövőben várható-e bármi nemű áttörés, vagy valamilyen nagyon nagy eredmény, változás a gyomorbetegségek akár diagnózisában, akár kezelésében?
Diagnózisában biztos, hogy várhatók áttörések. Az egyik áttörés az a nagy adatfeldolgozás, tehát az a big data, mesterséges intelligencia, számítógépes rendszerekkel, a nagyszámú gyomordaganatok genetikájának elemzéséből a hatékonyabb gyógyszeres kezelések kidolgozása. Várunk előrelépéseket a helikobakter elleni küzdelemben. Nem kívánatos kísérőnk, de vannak adatok arra, hogy az immunrendszerünket érleli, tréningezi, kevesebb az allergiás betegség akkor, hogyha valakinél ilyen kórokozó van. Tehát biztos, hogy várható abban is előretörés, hogy a virulencia faktorait, ha módosítjuk esetleg ezeknek a baktériumoknak, vagy hatástalanítjuk, akkor kevésbé okoznak problémát. Az agybél interakció zavarainak a kutatásaiban is várható. Kezelések hatékonyságában folyamatos a fejlődés. A Helicobacter pylori gyógyszeres kezelések a fekélybetegségekben hatékonyabb savszekréciógátlók felfedezése, kidolgozása, alkalmazása, illetve hatékonyabb kezelési protokollok alkalmazása mindig napi renden van. Korai endoszkópos beavatkozásokban bízhatunk, amikor nem kell heroikus nagy beavatkozást végeznünk, hanem helyben kis precíziós technikákkal oldjuk meg.
Itt egyébként milyen típusú beavatkozásokról van szó?
Gyomornak a rák megelőző állapotait, vagy korai daganatos betegségeit, vagy olyan nyálkahártya eltéréseket, amikből később baj lehet, vagy a gyomor nyálkahártya alatti mélyebb rétegekben lévő jó indulatú vagy nem jó indulatú daganatoknak az eltávolítását jelenti. Ezeket a különböző rétegekben tudjuk már vizsgálni, endoszkopos ultrahanggal meg tudjuk határozni, hogy milyen mélyre terjed ki a folyamat, meddig tart, hogyha gyomorfalban van és nem jó indulatú, mert mintát vettünk belőle, akkor képesek vagyunk gyomor egész fali rétegeit kimetszeni és utána összezárni endoszkóppal is, ehhez nem feltétlenül kell ma már műtéti beavatkozás, abban az esetben, hogyha nem terjedt a környező szövetekre, illetve a gyomor nyálkahártyának mélyebb rétegeibe van, azt is szépen szétválasztásos endoszkópos technikával ma már el tudják távolítani.
A mesterséges intelligencia, illetve a robottechnika tud ebben együttműködni önökkel?
Robottechnikát alkalmaznak, vannak olyan műtéti eljárások és problémák, amikor segítség, van, amikor rosszabbul lehet teljesíteni robotasszisztált műtéti beavatkozásokkal, erre van nálunk is lehetőség, tehát Magyarországon elérhető. A mesterséges intelligencia nagy adatbázisok feldolgozásában segít, illetve hogyha jól megtanítják eltérések észlelésére, akkor sokkal nagyobb eséllyel tud összefüggéseket találni kórképek okai háttere között, mint ahogy az emberi memóriával ezt képesek lennénk elvégezni. Tehát biztosan fog segíteni felfedezni háttérben megbújó új összefüggéseket, és ezáltal felgyorsítja a tudomány fejlődését.
A mai műsor a gyomorbetegségekről véget ért. Két pécsi szakértőnk volt, dr. Zimmer József gasztroenterológus és Fülöp Petra dietetikus. A hangmérnök Schwarz Nóra, a riporter Schweyer Rita és a felelő szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm a figyelmet. Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon.
Sorunkat ismételtük meg. néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
Rövid hírek, 3 órakor köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Brian.